Évek a, ennek az új üzenetsorozatnak a címe. Hát azért, mert mindig vannak évek, amikre visszaemlékezünk. Ó, de szép volt akkor, ó, de jó volt akkor. Azok a régi szép idők, amikor ez volt, vagy az volt, vagy amaz volt, amikor még XY élt, vagy amikor még abba az iskolába jártam, vagy a régi gyülekezetemben. Most már nem merek visszamenni. És, de hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább a régit babusgatjuk, és ez megakadályoz bennünket abban, hogy menjünk előre. És ringatjuk a régi elképzeléseinket, a régi dolgokat, és aztán meg vagyunk rekedve. És ott élünk 2014-ben, a 80-as években. Úgyhogy ez az üzenetsorozat, ez a gyülekezetnek szól, nekünk szól, úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy még tehát vendégünk vagy, vagy ez még nem igazából a családod, de szeretsz ide járni, akkor egy tökéletes üzenetsorozat lesz ahhoz, hogy megtudd, hogy mik az igazán fontos dolgok számunkra a gyülekezetben, mik azok, amikben szeretnénk növekedni, és mik azok, amikre igazán szükségünk van az életünkben, és igazából neked is. Úgyhogy sokat tanulhatsz, de mint kívülálló, hátradőlhetsz, keresztbe teheted a kezedet, és meghallgatod, hogy miért is csináljuk azt, amit csinálunk. És így a mai alkalommal az üzenetnek talán ez a címe, és az egyik alap értékünk a gyülekezetben, az ez, hogy akit megtaláltak, ez megtalál másokat. Tehát akit megtaláltak, ez megtalál másokat. És a János evangéliumát fogjuk nézni, azt fogjuk majd pörgetni, az első fejezetet. Nagyon tanulságos lesz számunkra ez a történet. De mielőtt még belemennénk az olvasásába, nem tudom, hogy ismertek-e olyan szavakat, amik régen jelentettek valamit, meg most jelentenek valami mást. Készültem egy kicsit nyilván, hát én beszélek erről. De mit tudom én, tehát milyen furcsa lenne, tehát régen használták azt a szót, hogy meleg. Meleg van, igen? Vagy olyan meleg vagy, fiam. Ma már ezzel a kifejezéssel óvatosan bánnak, tehát nem biztos, hogy annyira örül a fiam, hogyha azt mondom, hogy meleg vagy, fiam. Tehát vannak szavak, amik régen jelentettek valamit, ma már nem feltétlenül ugyanaz, vagy bővült a jelentése. Aztán ilyen például a fű, ugye? Tehát a fű nőtt a kertbe, de aztán most már mást is hívnak fűnek. Ja, úgyhogy az nem annyira egészséges, mint ami ott nő kín a réten fű. Aztán mit tudom én, van ez a szó, hogy menyét. Ezt leírtam magamnak, hogy ez, vagy, nem. Az a szó, hogy hölgy. Hölgy. A régi jelentése a hölgynek, az egy menyétféle volt. Tehát ha régen használtad volna azt, hogy hölgy, akkor az sértés lett volna, mert ez egy állat. Vagy ilyen szó, hogy agyafúrt. Az egy pozitív szó, nem? De régen arra használták, hogy őrült. Tehát nem normális. Tehát agyafúrt. Tehát nem normális. Tehát van egy csomó ilyen szó, kicsit kutakodsz az interneten, akkor találsz ilyeneket, de csak hogy összefüggésbe hozzam a gyülekezettel, sokszor mi is olyan szavakat használunk, és olyan kifejezéseket használunk, amit az emberek nem értenek. Vagy olyan formákat használunk, amit az az ember nem ért, aki távol van Istentől, vagy nem ismeri Istent. És gyönyörűen elmondjuk, hogy mit érzünk, hogy érzünk, mit értünk az életünkben, hogy mi zajlik az életünkben, használjuk a keresztény szakzsargonunkat, és szerencsétlen kollégánk, vagy rokonunk, vagy bárki, aki közel áll hozzánk annyira, hogy meghallgasson minket úgy, hogy nem érti a felét, csak pislognak, hogy miről is beszél ez az ipse, vagy miről beszél. És hogy meg kell tanuljunk gyülekezetként úgy beszélni, és úgy kifejezni magunkat, és úgy tenni dolgokat, és szolgálni emberek felé, hogy ez a másik oldalon az érthető legyen. Azok számára ez érthető legyen, akik távol vannak Istentől. Tehát nem az, hogy mi kipipálunk valamit, hogy csinálunk, kipipáljuk azt, hogy tesszük, kipipáljuk azt, hogy mondjuk a dolgokat, de közben a másik oldal meg nem kap belőle semmit. Úgyhogy gyülekezetként növekednünk kell abba, a kereszténységnek is növekednie kell, hogy ne a régen használt dolgokat használjuk, azok a 80-as évek, hanem most élünk 2014-ben, most hogy értenek az emberek, milyen nyelvet beszélnek az emberek, változzunk, formálódjunk, és használjuk azokat a kifejezéseket. Úgyhogy egy ilyen szó egyébként, és erről fogunk ma beszélni, egy ilyen szó az evangelizáció. Nem tudom, hogy hallottatok-e már erről a szóról, hogy evangelizáció. Nagyon negatív értelme van ma a gyülekezetben. Most nem csak a mi gyülekezetünkről beszélek, hanem úgy unblock az egyházban. Tehát van egy negatív értelme, mert tehát most ezt úgy kezdeném, és nem magyaráznám el, hogy ez mit jelent, akkor lehet, hogy sok embert ez kikapcsolna. Maga a szó. Ó, hát az evangelizációról lesz szó, akkor... És akkor ilyen 10%-on megy a gép belül, és nem fog semmit, mert hát ez engem nem érdekel. De mindez azért, mert amit láttam, vagy amit hallottam róla, az nagyon szegényes volt, vagy rosszul csinálták, vagy sértett, vagy nem értettem. Csak azért, mert volt egy rossz tapasztalatom vele ezzel kapcsolatban. És ezért elkönyveltem azt a szót, hogy evangelizáció, hogy tehát mit tudom én, láttál egy szendvics embert, ahol elől az van írva, hogy mész a pokolba, hátul meg azt, hogy de Jézus megment téged a pokoltól. És akkor üvöltözik, szórólapozik, tehát én megrökönyödve keresztényként néztem azt, és hallgattam azt, hogy valaki beállt a villamos megállóba, és mint az állat üvöltött az evangéliumot. És szórta, hogy és a pokolba fogtok menni, és most nem akarok úgy üvölteni, hogy ezt csinálta, de hát szerintem ránézett valaki erre az ember, és azt mondja, hogy ilyenek lesznek a mennybe, hát akkor inkább megyek a pokolba. Tehát is leszek füstszagú, vagy mit tudom én, de nem. Tehát nem akarok ilyen hülyék, de diliházba nem akarok menni. Tehát ilyenek vannak a mennybe, akkor a diliház lesz. Oké, tehát lehet, hogy van egy rossz tapasztalatunk vele kapcsolatban, vagy az evangelizációval kapcsolatban. És tehát... ami lehet, hogy rendben van, de lehet, hogy nincs rendben. De megnézzük azt, hogy Isten hogyan gondolkodik e felől, és hogy mi mit értünk az alatt, hogy evangelizáció. És nem akarom azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy evangelizáció, akkor úgy érezd, hogy bárki, én vagy bárki más rá akar téged bírni, hogy ezeket az őrült dolgokat csináljad. Vagy állj ki valahová, azt üvöltözzél, vagy állj ki, vagy szólíts le idegen embereket az utcán, és az élet legfontosabb kérdéséről beszélgess. Tehát nem akarom, hogy az evangelizáció ennyire leverje a biztosítékot, és ezért fontos, hogy erről beszéljünk, és lássuk meg, hogy Isten hogyan gondolkodik erről, mert tehát nem akarom azt a gyülekezetben, hogy amikor elmegyünk vizet osztani, vagy bármilyen más formáját válasszuk az evangelizációnak, akkor az legyen, hogy ott vagy egy órát, és aztán hazamész, és jó, megveregeted a válladat, vagy megkéred a tesót, hogy gyülekezeti testvért, hogy veregesse meg az ő válladat, és te is megveregeted az övét, és azt mondjátok, hogy mi járunk evangelizálni. Mi evangelizálunk. Mi szolgálunk az emberek. És akkor ennyi volt. Egy héten egy óra. Nem. Ez ettől sokkal több. És sokkal gazdagabb, és sokkal izgalmasabb, amiről beszélünk. Ja, úgyhogy... úgyhogy aztán lehet, hogy mondjuk az evangelizáció az... Lehet, hogy ez a szó emlékeztet mondjuk egy olyas valakire, akire azt mondod, hogy... Hát tehát... Tehát lehet, hogy beszélgettél már olyan keresztényel, hogy... Miután beszéltél vele, azt mondta, hogy hát egy normális gondolata nincsen. Tehát 30 méterrel a föld fölött jár, és furcsákat beszél, vagy furcsa mondatai vannak, vagy furcsa szavakat használ, de hát nem lehet vele normálisan beszélgetni. Tehát azt se kérem, hogy amikor evangelizációról beszélünk, vagy az üzenetben, tehát nem az a vágyam, hogy te egy ilyen ember legyél, jó? Nem akarom, hogy egy érthetetlen ember, vagy egy idegesítő keresztény legyél a nem keresztények számára. Mert sokkal több az annál, ahogy Isten gondolkodik erről. Tehát megkérdez egy ilyen ember, hogy hát hogy vagy? Ó, testvérem, hát iszonyatosan boldog vagyok, mert az Úr Jézus az ő vére által megváltott engem, és újjászülettem, és a régiek elmúltak, és minden újjá lett, és nagyon jól érzem magam, és akkor te, nem hívő ismerősi meg csak, miről beszél, milyen vérfürdőn volt ez, vagy hogy megmosakodott a vérbe, vagy mit vágtak le, kakast, vagy kecskét, vagy bárányt, vagy valami disznóvágáson, nem sült vért esznek, hanem vagy milyen vérről beszél. Na, úgyhogy sok minden lehet, de nem akarunk ilyenek lenni. Tehát nem akarunk a Bibliával senkit se fejbevágni, mert nincs értelme. Én találtam egy nagyon jó definíciót, hallottátok már tőlem sokszor, és sokszor is fogjátok hallani az evangelizációról, és ez nagyon egyszerű, nagyon érthető, tele van szakszavakkal, úgyhogy mondom is, az egyik oldus elmondja a másik oldusnak, hogy hol talál kenyeret. Ennyi. Tehát az egyik oldus elmondja a másik oldusnak, hogy hol talált kenyeret. Ez az evangelizáció. Tehát semmi nagy faxni, semmi bonyolultság, tehát egyszerű. Az egyik oldus elmondja a másik oldusnak, hogy hol talál kenyeret. Oké, tehát a Biblia szerint, Isten igéje szerint az evangelizáció az azt jelenti, hogy beszélsz valakinek olyas valamiről, tehát beszélsz valakinek olyas valamiről, vagy olyas valakiről, akit szeretsz. Vagy amit szeretsz. Na, valami üzenet jött valahová. Oké, tehát ez az evangelizáció, hogy beszélsz valakinek olyas valamiről, vagy olyas valakiről, akit vagy amit szeretsz. Egyébként, tehát azért az... Tehát teljesen másképp fogadják azt, hogyha egy mozifilmről, vagy egy jó kajázóról beszélsz, és elmondod az örömhírt a kollégának, vagy valakinek, hogy ez jó film, ezt nézzétek meg, már este már ott van, vagy már letöltötte és nézi, és megköszöni, vagy egy jó kaját ettél valahol, akkor már következő héten már ő is kipróbálja, és megköszöni. De mondjuk, hogyha nagyon értelmesen és nagyon érthetően elmondod, hogy megtaláltad Jézust, azt már nem így fogadják. Tehát ez is... Tehát más a fajsúlya ennek az örömhírnek, meg annak az örömhírnek. De hogy ezt jelenti? Tehát az egyik oldus elmondja a másik oldusnak, hogy hol talál kenyérkét. Oké? Okay. Na, de hogyha egy... Tehát ha egy nem hívő hallja azt, hogy te beszélsz Jézusról, akit te szeretsz, akkor sokszor azt mondják, hogy nem hiszem el, keresztények meg akartok engem téríteni. Állandóan erről szól. Beszélgetek veletek, akkor jön a megtérítés. És akkor jön egy dac, bennem ez volt, annak idején jön egy dac, hogy engem nem kaptok meg. És már csak azért se. Már csak azért se. Engem nem fogtok megkapni. Nehéz lesz engem megszerezni. Ja, tehát, hogy vannak negatív élmények. És abszolút megalapozottan. Tehát lehet azért, mert nem voltak elég érzékenyek, tehát én is voltam úgy vele, tehát én sokat beszélgettem az utcán emberekkel, és bizony volt, amikor nem voltam elég érzékeny, tehát csak erőltettem valamit, amit nem kellett volna. Mert csak én azt, amit elterveztem, vagy amit szoktunk, azt úgy elmondtam. Ha akarja, ha nem, ha érdekli, ha nem, Tehát érzéketlenség. Tehát nem csoda, hogy az emberek kikapcsolnak. Oké? vagy nem hallgattam meg a véleményét a másiknak arról. Sőt, de ha meg meghallgattam, tehát már odáig eljutottam az érzékenység, hogy meghallgattam, akkor meg azzal, ahogy beszéltem neki, és elmondtam, hogy de hát az az igaz, amit én mondok, azzal, tehát úgy szembesítettem azzal, hogy hát te hülye vagy, fiam, vagy asszonyom, vagy bármi, nem ezekkel a szavakkal, azt tudattam vele, hogy hát ez nem normális gondolkodás, ami a másiknak van, tehát totál hülyeség. És persze, amikor meg a bűnről van szó, és egy vadidegen embert próbálsz arra rábírni, hogy vallja meg a bűnét, és neked ráadásul, tehát, mert hogy azt szeretnénk, hogy megtérjen, tehát Istennek vallja meg a bűnét, tehát nagyon-nagyon-nagyon furcsa helyzetekbe tudsz kerülni, és ezért emiatt a nagyon furcsa és nagyon illetlen helyzetek miatt van az, hogy emberek nagyon félnek a keresztényektől. De arról fogunk ma beszélni, hogy hogyan csináljuk rendesen. Persze erről volt már egy szemináriumunk össze, ez fönn van az interneten, a weboldalukon, az egy 2 órás anyag, vagy 2,5 órás, azt meghallgathatod, az sokkal részletesebb. Itt csak megnézzünk egy nagyon egyszerű történetet, és megnézzük azt, hogy mi történt. Mi történt itt Jézussal, mi történt Fülöppel, mi történt Nátánaellel, mert nagyon-nagyon-nagyon tanulságos. Oké? Mert a szívünkön amúgy meg tényleg az van, hát mint egy koldus, megtaláltuk a kenyeret, és tényleg azokat, akiket szeretünk, ez legyen a férjem, ez legyen a feleségem, ez legyen a gyerekem, ez legyen a szomszédom, ez legyen a munkatársam, ez legyenek a barátaim, tehát bárki, azt szeretnénk, hogy hát ők is találják már meg. Nekik is legyen annyira jó, mint nekünk. És ott van a vágy a szívünkön, hogy de el akarjuk mondani, hát akarom is. Tudod, hát élvezem, szeretem, Jézus a barátom, tehát akarom, hogy ő is tudjon róla. Na mindegy, tehát, hogy de egy biztos, az evangelizáció, ez mindenképpen azt jelenti, hogy ki kell lépjek a kényelmi zónámból. Át kell lépjek egy olyan vonalat, van egy ilyen könyv, Bill Hybels írta ezt a könyvet, hogy csak pár lépés. Tehát át kell menjek a szoba másik oldalára, vagy oda kell lépjek valakihez. Ez mindenképpen jelenti az evangelizációt, hogy valakihez oda kell lépjek, valakivel kapcsolatba kell lépjek. Tehát ki kell lépjek a kényelmi zónámból. Ez az evangelizációnak a természete. Kényelmi zónából ki kell lépni. És ott van. És beszélünk olyas valakinek, akit szeretünk, olyas valakiről, akit nagyon szeretünk. Két. Az evangelizáció arról szól, hogy kilépünk a kényelmi zónánkból, és beszélünk olyas valakinek, akit szeretünk, olyas valakiről, akit nagyon szeretünk. Tehát ez is tök egyszerű. Ja, úgyhogy amikor erről beszélünk, tehát erről az alapértékéről a gyülekezetünknek, hogy akit megtaláltak, megtalál másokat, akkor ezt értjük alatta. Erről szól, hogy kilépünk a kényelmi zónánkból, és beszélünk olyas valakinek, akit szeretünk, olyas valakiről, akit nagyon szeretünk. Tehát beszélünk olyas valakinek, akit szeretünk, a családtagunk, vagy munkatársunk, olyas valakiről, akit nagyon szeretünk, Jézusról. Jézusról. Na, úgyhogy a megtaláltak, azok megtalálnak másokat. Tehát akiket az Úr megtalált, azok megtalálnak másokat. Azok megtalálnak embereket az életükben. És azt mondom az írások szerint, Isten igéje szerint, hogy tehát ha valaki azt mondja magáról, hogy ő Jézus követője, és mindemellett érzéketlen azok felé, akik még nem azok, tehát még nem ismerik Jézust, mint megváltójukat. Tehát én azt mondom, hogy az nem is biztos, hogy ez az illető ismeri Jézust. Mert aki ismeri Jézust, annak ott van az a vágy a szívében, hogy erről tudnia kell másoknak is. Lehet, hogy ott van a tehetetlenség, hogy oké, de nem tudom, hogy hogyan, de van egy vágy belül, hogy ezt tudnia kell a többieknek is. Tehát el kell mondjuk. Tehát ez nem egy választható tantárgy az evangelizáció, vagy mint tevékenység az életünkben, hanem ez ott van bennünk, ott kell, hogy csorgadozzon az ereinkben. Hogyha Jézus megtalált bennünket, akkor ott kell legyen bennünk ez, hogy akkor nekünk is meg kell találni másokat. Okay? Tehát ez nem egy választás kérdése. Hiszen törődnünk kell azokkal, akikkel Jézus is törődött. Tehát törődnünk kell azokkal, akikkel Jézus is törődött. Az milyen már, hogy nem törődünk senkivel. Jézus törődött velünk, aztán mi nem törődünk senkivel. Az zsákutca. Ez a holtenger. Az ott még nem teljes a munka. Ott még nem végezte Jézus a munkát. Úgyhogy négy kérdést fogunk feltenni, ez mentén a négy kérdés mentén nézzük meg a történetet. És rögtön az első kérdésünk az ez. Hogy mikor? Mit mikor? Mit mikor? Mikor? Egy kérdés magunknak. Jól figyelj. Ez mindenkire vonatkozik ez a kérdés. Mikor találkoztam Jézussal? Lehet, hogy még nem találkoztál. Mikor találkoztam Jézussal? Én. Gondolkozz el rajta. Vagy otthon is gondolkozz el rajta. Mikor talált meg engem Jézus? Mikor talált meg? Mikor volt az? Kérdezem másképpen, kicsit keresztényesen. Mikor tértem meg? Mikor születtem újjá? Tehát sokféleképpen lehet ezt föltenni, ezt a kérdést. Mikor bíztam rá az életemet? Mikor mondtam neki azt, hogy Jézus, te vagy az én Uram, és megváltam? De hát minden nap elmondom, igen, de mikor volt az első? Amikor így elengedtem, és odaadtam neki. Elengedtem, és odaadtam neki. Oké, János 1.43. Elkezdjük olvasni a sztorit. Azt mondja, másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és megszólította. Tehát Jézus találkozik Fülöppel. Megszólítja. Csatlakozz hozzám, és kövess engem. Oké, tehát mit látunk? Jézus megtalálta Fülöpöt. Tehát Jézus megtalálta Fülöpöt. Megtalálta. Azt mondta neki, kövess engem. Gyere velem, kövess engem. Ez nagyon fontos ez a rész, mert tehát, ki talált meg kit? Ez fontos, letisztázzuk. Tehát ki talált meg kit? Jézus találta meg Fülöpöt. Tehát Jézus találta meg Fülöpöt. Ez nagyon fontos, mert sokszor összekeverjük itt a dolgokat, hogy ki talált meg kit. Tehát nem Fülöp kereste Jézust, hanem Jézus kereste Fülöpöt. És Jézus megtalálta Fülöpöt. Tehát nem Fülöp kereste Jézus, és megtalálta. Oké, mert tehát haja mégnek áll néha ezektől, hogy tudod, mondja valaki, hát meg kell találjam önmagam. Tehát van ez. Tehát előbb meg kell találjam önmagam. Miért elvesztél, vagy nem találod magad? Vagy, tehát nem tudom hova rakni ezt a mondatot. Tehát igazából ez a mondat, hogy meg kell találjam előbb önmagam, ez egy gyönyörű kifogás arra, hogy amit most ezek után tenni fogok, baromságok, az csak azért van, mert még nem találtam meg önmagam. Tehát kifogásokat hozok előre a hülyeségeimre. Jó, először még meg kell találjam önmagam. Tehát, de az igazság, hogy én még soha nem találkoztam senkivel, aki megtalálta volna önmagát. Tehát tényleg nem találtam még őt, aki megtalálta volna önmagát. Tehát soha. Tehát nem találkoztam olyannal, aki azt mondta volna, Balázs, megtaláltam önmagam. Megtaláltam önmagam. De boldog vagyok, megtaláltam. És megkérdezném, hogy jó, és akkor hogy történt? Képzeld el, Tesco-ba mentem, számkáztam a sorok között, és látom, hogy ott a konzerveknél ott vagyok. És oda mentem, és úgy megörültem. Balázs! Megtaláltam önmagam. És akkor elmondod, hogy nem kéne szívnod a csin. Hát ez kicsit erős. Váltsál valamit, ja. Vagy a másik duma, ez már egy kicsit közelébb megtaláltam Istent. Miért elveszett, vagy szegény Isten elveszett valahol. Eltűnt Isten, és akkor meg megtalálta. Hát persze, tehát nem. Tehát nem, Isten sosem volt elveszve, hogy nekünk meg kellene őt találnunk. Tehát ő mindig ott volt, és közel volt, és lehet, hogy sok-sok sztorink van az életünkből, amikor még nem adtuk oda az életünket neki, de tudjuk, hogy abban a gyerekkorban, abban a helyzetben, akkor, amikor még nagyon távol voltunk Istentől, de most visszanézve tudjuk, hogy de Isten közel volt. Tehát Isten sosem volt elveszve, hogy nekünk őt meg kéne találjuk. Elmondom, hogy mi az embernek a helyzete. Mindannyiunk helyzete. Jó? Ide ki van írva. Róma 3, 10-től 12. versig azt mondja, mert ezt mondja az írás. Nincs bűntelen ember egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent. Mindannyian elfordultak Istentől, és megromlottak, nincs, aki jót tenne egy sem. Halleluja. Tehát abszolút nullák vagyunk, vagy mínusz végtelenek. Tehát nincs senki, aki jót tenne. Ilyenek vagyunk. Mindannyian egytől egyik. Hívő, nem hívő. Tehát nincs bűntelen ember egy sem, nincs senki, aki megértené Istent, nincs, aki keresné Istent, mindannyian elfordultak Istentől, és megromlottak, nincs, aki jót tenne egy sem. Oké, tehát senki nem Isten kereső. Senki nem Isten kereső. Tehát senki, senki. Az egyetlen oka annak, hogy te meg én keresztények vagyunk, az az, hogy ő megtalált bennünket. Ő megtalált bennünket, nem azért, mert mi valami fain életet éltünk, valami jó pufa életet éltünk, vagy kicsit jók voltunk. Nem. Azért talált meg bennünket, mert ő könyörületes és irgalmas. És látja, hogy mi tehát nem zérók, hanem még annál is lejjebb vagyunk. És szükségünk van őre. Veszettő szükségünk van őre. És kinyújtotta felénk a kezét, és megtalált bennünket. És megtalált bennünket. Ezért lehetünk keresztények. Ezért mondhatjuk el azt, hogy mi ismerjük őt. Tehát Krisztus előtt mi totál elveszettek voltunk, halottak voltunk. Utána pedig élők lettünk, megtaláltak. De ő talált meg bennünket, nem mi őt. Nem mi őt. És ezt sose felejtsd el. Ezt sose felejtsd el. Sose felejtsd el azt, hogy honnan lettél kirángatva. Sose felejtsd el, hogy honnan szedett ő ki. Hogy hol talált meg téged. És honnan tud kihozni. És hogyha ezt megtette, akkor ő tovább is tud vinni téged. Tovább is tud vinni. Sokkal messzebbre, mint gondolnád, vagy mint ahová most még eljutottál. Mert nem azon múlik, hogy mi keressük őt, vagy sem. Ő irgalmas, kegyelmes, könyörületes, és megtalált bennünket, és befogadott. Befogadott bennünket az ő családjába. Úgyhogy ez fantasztikus. Azt gondolom, hogy fantasztikus. Úgyhogy azért lehetek ő benne, mert ő megtalált engem. Nagyon egyszerű. Most itt jön a probléma, hogy sokan azt gondolják, hogy néhányan nagyon jól tudták azt, hogy el vannak veszve, tehát el vannak veszve, elveszett állapotban vannak. Mit tudom én, 4 évesen a zsírkrétával cigarettáztál, milyen gáz, nem? Vagy fogtál, nem tudom, valami kis rudat, és akkor úgy csináltál, mint ahogy láttad a felnőtteket. Tehát mi nagyon el vagyunk veszve. 4 évesen már cigarettán gondolkodtam, tehát igen. Tehát, vagy lefejezted a Barbie babát, vagy mit tudom én, szétszedted darabjaira, a Fruzsi csinált ilyeneket kiskorában. Egy baba nem élte túl. Tehát mindent szétszerelt, megvizsgált. Ja, tehát, tehát azt gondolják sokan, hogy oké, akkor Isten azokat találja meg, akik azért valamennyire de tudták, hogy el vannak veszve, és akkor szükségük van rá. De ez sem igaz. Ez sem igaz. Tehát Isten egyszerűen csak betoppan az életünkbe. Vagy Isten egyszerűen csak betoppant az életünkbe. Úgyhogy lehet, hogy az előtte lévő héten még totál nem is gondoltad volna, hogy te Istent valamennyire komolyan fogod venni. Vagy komolyan elgondolkozol őróla. Sőt, lehet, hogy ágáltál ellen, és aztán egy hét alatt, vagy egy nap alatt megfordult az egész. És ez azért van, mert ő megtalált téged. És ő megtalált engem. Nem azért, mert kicsit változtunk, fordultunk, beláttuk a dolgokat. Nem. 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 Ja, úgyhogy... úgyhogy mikor? Ez egy jó kérdés számunkra. Mikor volt ez a pillanat, amikor találkoztál Jézussal? Mikor volt? És ez fontos. És igazából tudnunk kell. Beszéltem én már egyszer erről, azt hiszem, a Pulc utcában. Fontos, hogy tudjuk. Gondolkozz rajta. Mert olyan, mint a házasság. Az Alfán szoktuk ezt a párhuzamot hozni. Hogy hát ha megkérdezem azt, hogy házas vagy? Akkor a válasz az vagy igen, vagy nem. De ilyen válasz nincs, hogy hát azt hiszem, hát nem is tudom, talán igen. Vagy igen is, meg nem is. Oké, tehát még azt kérdezünk, hogy keresztény vagy? Hát igen is, meg nem is. Vagy is. Vagy félig. Házas vagy? Félig. Vagy is. Nem, hát egyértelmű. Egyértelmű. Tehát tudom, hát házas vagyok. Házas vagyok. Tehát igen, van egy határozott igenem. És tehát ilyen kérdés, hogy és mikor házasodtatok meg? És akkor elég hülyén hangzana a válasz, nem? Hogy ó, hát mi mindig is házasok voltunk. Így nőttünk fel. Nem, mert kereszténységes, hogy keresztény vagy? Ó, hát én mindig is az voltam. Így nőttem fel. Tehát nem. Nem. Ez nem állja meg a helyét. Van egy találkozás Jézussal. Van egy pont, amikor találkozom vele. És azt mondom, hogy ő azt mondja nekem, hogy kövess engem, és én megyek. Ő azt mondja nekem, hogy kövess engem, és én pedig megyek. Tehát kell legyen ez a pont. És ott volt. Én emlékszem a sajátomra. Ja, tehát, és ez fontos, fontos ezt tudni, mert a másik oldalról meg azért lehet manipulálni az embereket, hogy megtérjenek. Főleg a gyerekeket, ugye? Tehát egy hét alatt egy gyerektáborin gyereket meg lehet téríteni, legalábbis olyan módon, hogy elmondják a megtérők imáját, ugye? Tehát beszélsz nekik a pokorról, a tűzről, milyen félelmetes, és aztán azt mondod, hogy hát ide kerülsz, hogyha nem mondod el ezt az imát, ki szeretne velem imádkozni? Mindenki nyüszög, szeretne imádkozni, természetesen, mert nem akarnak arra a csúnya gonosz helyre kerülni. De még mindig nem találkoztak Jézussal. De miért nem csináltunk? Így van. Így van. És nem is fogunk ilyet csinálni. Ja. Tehát lehet embereket manipulálni megtérésre, de ez nem a megtérés. Tehát mi is a gyerekeinket még jól el is tudnánk játszani otthon, a családban, lefekvéskor, este, sötétbe. Beszélünk egy kicsit a pokolról, hogy itt vannak ilyen démonok, füst van, meg tűz van, és akkor virág kiugrik beöltözve a szekrénybe. Hangeffekt! Jó, megrémisztjük őket, drágákat. Na, úgyhogy ez nem üdvösség. Tehát ha erre reagálva valaki azt mondja, ó, drága Jézus, odaadom az életem, ez nem üdvösség. Amikor rá van manipulálva valaki. Nem. Mi az üdvösség? Az az üdvösség, az a pillanat, amikor felismerem, felismered, én is felismertem, az, hogy én itt vagyok, Isten ott van, és kettőnk között van egy baromi nagy szakadék, de nem, hogy nagy legyen, csak nem tudom átugrani. Mély, tehát lemászni se tudok, semmilyen módon nem tudok oda átmenni, el vagyok választva Istentől. És egyetlen módja van csak annak, hogy én oda átkerüljek, hogy ő átvisz. És ezt tette ő a fia által, Jézus Krisztus keresztje által, hogy engem oda átvitt. És hogyha én ezt elfogadom, ha én ezt elismerem, ezt a szükségemet, hogy szükségem van egy megváltóra, mert én ott akarok lenni ő vele, de a bűneim miatt el vagyok válaszva, a Róma 3:10 miatt, mert ilyen vagyok. Hogyha ez ott megtörténik a szívembe, tehát ezt a fizetséget elfogadom, akkor üdvözültem. Oké, ez nem egy rituálé, nem egy vallásos valami tevékenység, vagy akármi, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat. Jézus Krisztussal való kapcsolat létesül abban a pillanatban. Tehát, hogy üdvözlök? Jézus Krisztussal a kapcsolaton keresztül. Oké, tehát mikor történt ez meg veled? Mikor történt meg veled? Én a helyedben tudni szeretném. Még mielőtt hazamegyek. Mert most még itt biztonságban vagy. Bármi történhet hazafelé. Oké, tehát, tehát mikor történt ez meg veled? Mikor? Tehát lehet, hogy azt mondod, megtértél gyerekkorodban, de mikor volt ez? Emlékszel? Hogy volt egy pillanat, amikor odaadtad az életed Jézusnak? Tehát volt? Oké, mit mondott Fülöpnek Jézus? Azt mondta, hogy kövess engem. Kövess engem. Nos, az akkori embereknek ez a kövess engem, ez sokkal többet jelentett, mint nekünk. Tehát nem az, hogy kövess engem, és akkor észrevétlenül követjük Jézus, mint a kommandós az út szélén, elbújunk mindenhová, megy Jézus. Nem. Tehát az akkori embernek a kövess engem, ez azt jelentette, tehát Jézus egy rabbi volt, tanító, magyarul tanító, és követni egy tanítót, ez azt jelentette, hogy lesték azt, hogy mit csinál. Lesték azt, hogy figyeltek arra, hogy mit mond. Tehát annyira fontos szerepe volt a tanítónak, a tanítványok, a talmudi, úgy hívják a tanítványokat héberül, az ő szemükben, hogyha megállt mondjuk egy piacon mentek keresztül a tanító és a tanítványa, és megállt, hogy így megszagoljon egy almát, akkor mikor tovább ment a tanító, akkor ők is. Tehát utánozták, lesték a mozdulatait. Szerettek volna olyanná válni, és ez a kép egyébként. Hogy Jézus azt akarja, hogy egyre inkább változzunk el az ő képére, egyre inkább hasonlítsunk őre. És ez igazából az életünk munká, Istennek a munkája az egész életünkben. Tehát ez nem olyan, hogy 5 év múlva ez meg fog történni, hogy én tökéletes hasonmása vagyok Jézusnak, hanem formálódunk. A jellemünk formálódik egészen a halálos ágyunkig, ha egyáltalán lesz halálos ágyunk. Tehát halálunkig formálódik a szívünk, formálódik a jellemünk olyanná, mint Jézus. Oké? De számukra, tehát azt, amikor azt mondta Jézus a Fülöpnek, hogy kövess engem, akkor az ezt jelentette. Hogy gyere velem, és csinálj úgy mindent, amit én csinálok. Gondolkozz el azon, amit én gondolok, és változzon el a gondolkodásod arra a gondolkodásra, ami nekem van. Tehát ezt jelentette. Tehát légy olyan, mint a rabbit. Legyél olyan, mint a tanítót. Oké? Tehát és ez a célunk. Olyanná váljunk, mint Jézus. Tehát nem az, hogy követünk egy szabályrendszert. Megvan a mi kis 10 parancsolatunk, vagy 100 parancsolatunk, vagy mit tudom én. Tehát egy hosszú lista, tele tevékenysége, mit jelent Jézust követni, és akkor ezeket kipipáljuk az életünkbe. Nem? Tehát követni Jézust az azt jelenti, hogy hasonlóvá válunk ő hozzá. És egyre inkább belülről átváltozunk. Belülről átváltozunk. És ez tart az életünk hátra lévő részéig. Ez a tanulási folyamat és ez a formálódás. Oké, tehát ha szabályokat kéne követni, tehát az nem megy. Tehát az nem sikerül. Tehát annak nem tudunk megfelelni. Tehát ha lennének fölén állítva egy szabálykönyv, és akkor ezt kell betartani, tehát figyelj, tehát nekem sem megy. Már a top 10-zel gondom van, tehát a 10 parancsolat, az a top 10, azt hívom top 10-nek. De még van még vagy 610 azon kívül. És nem beszélve az új szövetség, ami szintén tele van úgymond parancsolatokkal. Tehát amit Jézus mondott, amit Pál apostol mondott, azok is szintén tehát az, hogy szeressétek egymást, vagy hordozzátok egymás terhét, ezek nem opciók a keresztényeknek, hanem ezek parancsolatok. De ez nem úgy működik, hogy keresztény akarok lenni, jó, akkor betartom ezeket a parancsolatokat, és akkor majd ezáltal leszek keresztény. Nem, ez találkozom Jézussal ebben az állapotomban, és aztán ő ott lakik már bennem, és elkezd átformálni. És akkor elkezdek magamon kívül mással is törődni. Most csak, hogy maradunk annál, hordozzátok egymás terhét. Elkezdek nem a saját terhemen fókuszálni, és a saját terhemet szórni másokra, hogy ők hordozzák az én terhemet, hanem elkezdek én mások terhével foglalkozni. És aztán észre fogom venni, hogy más is fog az én terhemmel foglalkozni. De hogy ez belülről jön. Ez belülről fog jönni. Ez nem egy szabály, amit be kell tartsunk, és akkor keresztények vagyunk. Ja, úgyhogy lehet, hogy ez képtelenségnek tűnik, hogy egy ilyen változás végbe menjen az életünk hátra lévő részében, de ha nem megy, vagy ügyetlenek vagyunk benne, vagy úgy látom, hogy nem úgy haladok, ahogy én szeretném, akkor nyugodtan kérhetek tőle segítséget. De lehet, hogy ő valami más területet erőltet az életembe, tehát ahhoz képes, mint amit én szeretnék, hogy erőltessen. Tehát ez Isten munkája bennünk. Ő veszi elő a dolgokat a szívünkben, mivel akar elbánni, mivel még nem, mire vagyunk képesek most jelen állapotunkban, mire még nem. Nem lesz ez kész egy nap alatt, nem lesz kész egy év alatt, és nem lesz kész 10 év alatt. Tehát ő folyamatosan munkálkodik bennünk. És lehet, hogy amivel most küszködsz, és 10 év múlva is küszködni fogsz vele, nem tudom. De amikor őt munkálkodni fog, akkor munkálkodni fog. Egy a lényeg, hogy akard. Akard ezt a munkát. És amikor érzékelt, hogy Isten akar bánni valamivel, akkor meg működj vele együtt. Tehát működj együtt vele. Ezt hívják úgy, hogy alázat. Hogy hát mi lenne, hogyha valami más területet néznénk Isten? Hát Isten formálni akarja a jellememet. De hát Uram, nekem még mindig nincsen házastársam. Mi lenne, ha adnál, és akkor majd azon keresztül formálnád a jellemet. Nem. Előbb formálom a jellemedet, mert nem akarom kinyírni a jövendőbeli férjedet. Hogy engedtem, hogy te legyél a felesége. Neki is jót teszek, meg neked is. Tehát, hogy sokszor mi saját magunk akarjuk irányítani Istennek a munkáját is, hogy hol munkálkodjon, hol ne. Na, de ez már egy másik üzenet. Tehát mikor történt az életemben, amikor odaadtam az életemet ő neki? Oké? Ez fontos kérdés. Fontos kérdés. Mert arról beszélünk, hogy akit megtaláltak, megtalál másokat. Ha nem tudom, hogy nekem mikor történt ez, akkor hogy tudok beszélni bárkivel is, aki még nem találta meg őt? Oké? Tehát ezért fontos letisztázni, amikor. De ez viszont a következő kérdésünkhöz az, hogy mi. Van mikor, meg van, hogy mi. Vagy ki. Mit ki. Ki. Mi ki. Mit ki. Mit ki. Néha-néha le kell állítsam magam a kávéről, legalábbis azt a mennyiséget, amit hajlamos vagyok meginni. Tehát vannak időszakok, amikor nem keveset iszom, tehát akár 10 kávét is megiszom egy nap, és az tényleg sok, már literre is, tehát nem a kis rövideket, hanem hosszú kávét. Na mindegy, de emlékszem arra, amikor először ittam kávét életembe, nagyon-nagyon megpörgetett, jó volt. De arra is emlékszem, amikor kevertem energiaitallal. Tehát amikor még a szervezet nincs hozzászokva, még nem tolerálta, hát érted, akkor olyan állapotban voltam, hogy így fogkefével kifestettem volna az egész lakást. Jó ötlet. Mi kell ahhoz, hogy Balázs kifesse a lakást? Sok kávé, energiaital. Ezt megtaláljuk a módját neki, így van. Jó ötletet adtam, drágám. Örülhetsz. Te már megkaptad, de ez régen, most már... Igen, igen, most már ez drágább, mint hogyha fölfogadsz egy festőt. Túl sok kávé kell, meg energiát. Na, tehát felemelő élmény volt, tényleg. De valahogy ezt hasonlítanám ahhoz, amikor az ember megismerte Jézust, amikor találkoztam Jézussal, hogy egyszerűen az ember úgy felpörgött belül. Hogy megváltoztak a dolgok a szívemben, megváltoztak a dolgok a fejemben. A jelenben még nem változott, de egy nagyon érdekes ilyen izgalom és egy lelkesedés történt belül. És mitől van ez? Hát az, hogy kapunk, amikor átadjuk az életünket Jézus kezébe, akkor kapunk egy új elmét. A Bibliában, az írásban úgy van ez, hogy Krisztus elméje van bennünk. Krisztus elméjét kapjuk meg. Ami persze elkezd növekedni, mint egy újszülött, és töltjük bele az igazságot, a Bibliát, és elkezdünk egyre inkább, erről már beszéltünk a Bibliával kapcsolatosan, egyre inkább elkezdünk Isten gondolataival gondolkodni, magunkról, másokról, az életünk különböző területeiről. Tehát ez történik, amikor odaadjuk az életünket, és megtapasztaljuk hirtelen a Szent Szellemnek az erejét és a hatalmát, mert amikor valaki odaadja az életét Jézusnak, akkor a Szent Szellem, Istennek a Szelleme beköltözik a testébe. És az is mindent megváltoztat. És az is egy extra energiát ad, vagy egy eddig szokatlan dolgot tapasztalsz meg, mint amikor én kevertem az energiától a kávét. De ez azért kicsit hatalmasabb, meg nagyobb dolog, mikor Jézus beköltözik az életünkbe. De hogy egy ilyen megdöbbentő, ilyen érdekes dolog, amit az ember így megtapasztal. Úgyhogy ez a kettő, ez ott keveredik az emberbe, a Krisztusnak az elméje, a Szent Szellemnek az ereje, és szó szerint felemészt, tehát le vagy döbbenve, hogy mi történik, megváltoznak a dolgok belül, és aztán észreveszed, hogy lesz egy szíved az Isten nem ismerő emberek felé, hát ezt nektek is tudnotok kell. És ezért van az, hogy amikor az ember megismeri Jézust, akkor abban az időszakban, az első fél évben, egy évben legizgatottabb afelől, hogy hát az ismerőseit, a barátait, a rokonait, mindenkit rábeszéljen, beleerőszakoljon, belemanipuláljon a Jézussal való kapcsolatba. Oké, mert addig még, mert akkor csak, na mindegy, tehát akkor még olyan éretlenek vagyunk ezen a területen, de sokszor Isten nagyon jól használja ezt a lelkesedést, és eltompítja az ő szemükben a hülyeségünket. Na, de lényeg, hogy ezért fontos ez a kikérdés, mert nézzük csak a történetbe. Tehát itt van Fülöp, és mit tesz Fülöp? Tehát Jézus megtalálta őt, azt mondta, hogy kövess engem, és akkor itt vagyunk 44. vers, Fülöp Becsajdából, András és Péter városából származott. 45. vers, később Fülöp találkozott Nátánállal, és elújságolta neki, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Jézusnak hívják, tehát magyarul azt mondja, megtaláltuk a messiást. Jézusnak hívják, József fia, és Názáretből való. Tehát Jézus megtalálta Fülöpöt, a következő reakciója mi volt Fülöpnek? Megtalálta Nátánaelt. Akit megtaláltak, az megtalál másokat. Akit megtalálta, tehát Jézus megtalálta Fülöpöt, Fülöp megtalálta Nátánaelt. Úgyhogy a ki kérdés az ez. Kit ismersz? Kit ismersz? Kit ismersz, akinek szüksége van Jézus Krisztusra a környezetedben? Kik azok az emberek? Tehát kit ismersz, akinek szüksége van Jézus Krisztusra? Ki az? Mert az életünknek a célja az nem az, hogy minél többet csináljunk magunkból, hanem igazából az, hogy minél többet csináljunk Jézusból. Minél több ember ismerje meg őt. Ez az életünknek a célja itt a Földön. Azok számára, akit megtaláltak. Oké, tehát az oka annak, ahová Isten rakott téged, akár legyen az a munkahely, legyen az a családod, szűk család, vagy egészen a távoli rokonokig, az iskolád, az osztálytársaid, a tanáraid. Tehát amiért Isten odarakott, az az, hogy Isten a világ azon részét, ahol te vagy, el akarja érni. El akarja érni. Tehát ez a célod, ott, ahol vagy. Mert Isten el akarja érni azokat az embereket. Okay. Ezért fura azt hallani néha, hogy ezt mondja valaki, hogy hú, Balukám, hát képzeld el, mi történt. A munkahelyemen csak én vagyok egyedül keresztény. Akkor olyan gáz ez a hely. Körbe vagyok véve gázos emberekkel. Hát ember, ez a célod. Jézus is úgy ide lett pottyantva a sok gázos ember közé, amit olvastunk Róma 3-ból. Senki sem kereste őt. Ez a célunk. Hogy olyan emberek között legyünk, akik nem ismerik őt. Oké, okay, vagy diákok. Ó, mennem kell az iskolába, tiszta ciki, meg itt, mert csomó világi ember, iszonyat gáz, ahogy gondolkodnak, meg öltözködnek, undorító, ehelyett gondolkodhatunk így. Hé, hát kormányrendelet van rá, sőt, a szüleim támogatást is kapnak, családi pótlékgyanánt, tehát missziós támogatást, hogy én iskolába járhassak, ahol Istentől távol lévő fiatalok vannak, olyan, és én meg ott lehetek köztük. És leleplezhetem Jézust állami támogatásból. Nincs más dolgom diákként. Csak hogy leleplezzem Jézus, és befolyásoljam, és hatással legyek az ott lévő Jézus nem ismerő fiatalokra. Tehát sokszor elfelejtjük, hogy miért vagyunk itt a Földön. Vagy nagyon, nagyon arról szól az életünk, hogy magunk miatt vagyunk. Én értem vagyok itt. Nekem kell kezdenem valamit magammal. Az egzisztenciámat föl kell építeni. Nem. Jézus azt mondta, hogy ne foglalkozz az egzisztenciád, de azzal én foglalkozok. Te foglalkozz velem. Foglalkozz velem. És a szívedet megváltoztatom, és meglátod, emberek élete fog rajtad keresztül megváltozni. Azok az embereké, akik ott vannak körülötted. Úgyhogy ne felejtsd ezt el. Ne felejtsd. Oké, mert az emberek éhesek valami többre, mint ami van az életükben. Tehát éhesek. Éhesek arra, ami nektek ott van a szívetekben, és az életetekben. Tehát éheznek, éheznek rá. Éheznek rá. Emlékszem, az első számítógépem az Primo. Hallottatok már erről? Primo? Gábor, igen. Meg Éva is. Primo 16, vagy nem tudom már mi volt. Azt hiszem 16-os. Abban is volt a fejlődés, a 32-es, meg 48-as, meg nem tudom. De aztán lett Commodore 16, Commodore 24, az is volt. Aztán nem Commodore 20, meg plusz 4, 64, 128, akkor voltak az Atarik. Hát, aztán jöttek a Pentiumok, vagy a, tehát már a komolyabb gépek. Na mindegy, a lényeg, hogy mindig jön valami új. Mindig jön valami fejlettebb. iPhone. Most már napokban lehet, hogy már ki is adták a 6-ost. Ez mindig jön. Mindig jön egy új. Mindig szüksége van. Ez azt jelenti, hogy ezen a Földön nincs... Sok példát mondhatnánk. Tehát amikor az emberek válni akarnak, mert valami másik nővel vagy férfivel ismerkedtek össze, akiben sokkal jobban látják a nagy őt. És rájönnek, hogy a régi az tévedés volt. És aztán ugyanezt megcsinál a következővel is, meg a következővel is, meg a következő is. De mindez azért van, mert ezen a Földön a nap alatt nincs semmi olyan dolog, ami az ember szívét megelégítené teljesen. Nincs semmi. Viszont az ember szíve megelégedésre vágyik. Akkor ez azt jelenti, hogy van valami, ami megelégedést adhat a szívnek, csak az nem a nap alatt van. Nem ezen a Földön van, hanem a Földön túl. Jézusban. Tehát Jézus az, aki elégedetté tudja tenni a szívünket. Semmi más. Tehát játszhatod az életet úgy, hogy mindenből az újat, vagy mindenből folyamatosan változtatni, új munkahely, új munkahely, új kapcsolat, új kapcsolat, új kapcsolat, új ez, új ez, új az. Sosem lesz megelégedés. Nagy fizetés, nagyobb fizetés, még nagyobb fizetés, sosem lesz megelégedés. Mindig a duplájára lesz szükséged. Mindig a duplájára, fizetésből is. Ezt azok mondják, akik rengeteget keresnek. Tehát nem a kis pénzű, aki már egy plusz 20 ezerre már jól lenne. Nem, hanem akik rengeteg, annyit keresnek, amit mi talán az életvitelünk el se tudnánk költeni. Ők mondják azt, hogy nem, ez kevés. Ez kevés. Több kell. Több kell. Na, úgyhogy tehát a körülöttünk lévő emberek vágynak valami többre, mint amit megtalálhatnak itt a Földön. És ez megvan. Úgyhogy a ki kérdés az ez. Hogy ki van körülöttem? Ki az, akit ismerek? Kik azok az emberek, akiknek szüksége van Jézus Krisztusra? Ki az? Ki az? És akkor itt jön a harmadik kérdésünk. A hogyan? Hogyan? Köszi, Balukám! Ez az egyik legidegesítőbb dolog egyébként, amikor egy csomót beszélünk arról, hogy mit kéne tenni, vagy, de nem mondjuk el, hogy hogyan. Emlékszem, volt egy srác a budapesti gyülibe, akinek komoly orvosi problémái voltak, mint kiderült, de a tünete az volt, hogy irdatlanul horkolt. De úgy, hogy a három szobával arrébb nem tudtak aludni. Tehát ha direkt csinálnám a horkoló zajokat, akkor se tudnék olyan hangosan, mint ahogy ő egy éjszakát végig tud horkolni. És akkor tudod, hát mondtuk neki, hogy ne csinálnod, csinálnod kell valamit. Hát fönn vagy a fiúdonba, tehát a kollégiumban ott laktok tizen, ezek nem bírnak aludni. Valamit tenned kell magad. De tudom, de hát mit tegyek? Ezt olyan tanástalan volt, meg úgy föl volt háborodva, hogy hát tudom, mások szerint is fölébredek rá, meg nem volt mély alvása. Már nem tudom, majdnem 10 éve nem volt mély alvása, mert a horkolás miatt felszínesen aludt. Tehát totál ki volt merülve a szervezete is. Úgyhogy mondtuk, hát mit tudjuk mi? Hát menj el egy orvoshoz. Aztán biztos találkoztak már ilyen esettel. És akkor legközelebb megjelent, és hozott valami palackot, meg maszkot, ezt úgy nézett ki, mint a Darth Vader, rácsatolt a fejére, és úgy kellett aludnia, de nem horkolt. Tehát megoldották. Meg volt rá hogyan. Persze egy kicsit kényelmetlen, mert egy ilyen gumipánttal rá volt valami szerelve az arcára, nem tudom, hogy több oxigént kapott, vagy nem tudom, hogy mi volt a technológia, de ők tudtak rajta segíteni. Lehet, hogy most megmentettem néhány házaspárnak. Na. Sisere hat kivonul. Cukik. Na, tehát könnyen megtörténhet az, hogy mondjuk folyamatosan, hogy érjük el a világot, szükségük van az emberek, kik azok, akiknek szükség van a környezetünkben, de elfelejtjük megmondani, hogy hogyan. Hogy hogyan. Oké, úgyhogy a történetben tovább menve, a 46. vers, tehát Fülöp megtalálta Nátánaelt, Nátikát. Fülöp, tehát hihetetlenül izgatott lett. Mi volt Nátánael válasza? Tehát Fülöp nagyon izgatott volt. Megtaláltuk a messiást. Názáretből való. Nátánael.
Ugyan, mi jöhet Názáretből? Oh.
Nem? Tehát ilyen a válasz, hogy felelkesen elmondjuk, mi történt az életünkben.
Ezt úgymond lefikázzák az érzéseinket, meg elbagatelizálják. Hülyének néznek. Miről beszélsz?
De fantasztikus, amit mond. Azt mondja, gyere, és nézd meg magad, válaszolt Fülöp. Oké. Okay. Ez tök jó. Gyere, és nézd meg magad. De be egy kicsit az a mi jól jöhet Názáretből. Tehát azt látjuk, hogy Nátánael nem örömkönnyeket hullatott, hogy Fülöp milyen jó dolgot talált, és sírva leborul, hogy ő is megtérjen, hanem nagyon cinikussá vált, ilyen szkeptikussá, és inkább ezzel találkozunk mi is. De tudod, nagyon fontos az, hogy ne álljunk le vitatkozni. Tehát amikor ez történik, hogy beszélünk arról, hogy mi történik belül, és egy szkeptikus, vagy egy inkább ilyen depressziós választ kapunk, ami totál letöri a lelkesedésünket, akkor nem, tehát nem kell leállni vitatkozni. Nem kell leállni meggyőzni őket. Oké, mert akkor az igazából tehát úgy hat, hogy én lehülyézem őt. Hogy ő nem fogadja ezt el, vagy nem tud olyan lelkes lenni, mint amilyen én lelkes vagyok. De miért vagyok lelkes? Azért, mert én már találkoztam Jézussal, megkaptam Krisztus elméjét, megkaptam a Szent Szemet, tehát én belülről megváltoztam, de én most őt éppen azt szeretném, hogy találkozzon Jézussal. Tehát ő nem fogja azt érezni, nem fogja azt átélni, amikor én beszélek róla, vagy elmondom, hogy én mit tapasztaltam. Tehát valószínű, tényleg a korrekt válasz az az, hogy egy kicsit szkeptikus. Vagy nagyon. De hogy, tehát nem kell vele vitatkozni, vagy más szóval nem fogom lehülyézni őket, mert így nem fogom megnyerni őket Krisztusnak. Hanem mit? Mit teszek? Tehát mit mondott? Gyere, és nézd meg magad. Álmulatos. Vagy más szóval azt mondja, jöjj és lásd. Másik fordításban. Jöjj és lásd. Tehát ez azt jelenti, hogy figyelj Nátánál, oké, hogy igen, semmi jó nem jött Názáretből, vagy mi jó jöhet Názáretből, értem én a kérdésedet. Én nem tudom minden kérdésre a választ, de figyelj, ott van Jézus. Gyere és nézd meg. Gyere és nézd meg, jöjj és lásd. Miért nem jössz és nézed meg? Lásd meg magad. És akkor majd te levonsz következtetéseket. Oké, tehát ő ezt a módszert választotta, Fülöp. Nem vitatkozott, hanem azt mondta, gyere, azt nézd meg magad. Érzékeld meg, tapasztald meg. És ez áll a mögött, ahogy a gyülit szeretnénk csinálni, és ebben akarunk is növekedni. Hogy egy olyan hely legyünk, ahol emberek szeretnek lenni, mindegy, hogy mi a hitük, mi a világnézetük, mert tehát azt szeretnénk, hogy amikor eljönnek a családtagjaitok, vagy eljönnek a barátaitok, vagy a munkatársaitok, akkor ők halljanak Jézusról. És legyen egy nagyon jó megtapasztalásuk. És ezt szeretnénk elérni mindazzal, amit csinálunk. Legyen szó az üdvözlésről, egészen a dalokig, az üzenetig, a vendéglátásig, tehát minden. A tisztaság, a rend. Tehát minden erről szól, hogy azokat, akiket meghívunk, ide, hogy találkozzanak Jézussal, azt mondjuk, hogy tudod, mit nem fog vitatkozni, nem fog győzködni, jöjj és lásd, gyere és lásd, és itt majd találkozik Jézussal. Tehát egy randit szervezünk, és szeretnénk úgy csinálni mindent, hogyha esetleg az első randin nem jöttek össze, akkor legyen kedvük egy második randira. És ha azon se jött össze, akkor legyen kedv egy harmadikra. Tehát nem az, hogy megijeszteni mindenkit már az első randin, hogy a hát a közepére nem kívánja a többit, hanem milyen randi szervezők akarunk lenni, ahol emberek találkozhatnak Jézussal. És ha nem is jön össze, de érte egy olyan benyomás, hogy nem olyan rossz ez. Jó, hát nem hiszek benne, meg mit tudom én, de eljövök. Eljövök, mert tetszik. Van egy olyan érzés, hogy tetszik. Valami tetszik, nem tudom megmondani, mi az, ami tetszik, de tetszik. Oké, úgyhogy nem kell vitatkozzál senkivel. Ne vitatkozz senkit, csak hívd meg őket. Tehát ne harcolj, könyörgök, ne harcolj senkivel. Csak hívd meg, hozd el, hívd el őket. Tehát a veszekedés, vitatkozás nem működik. És amúgy, ha azt nézzük, hogy Jézus hogyan nyerte meg az elveszetteket, sosem vitatkozott velük. Ő mindig a vallásos emberekkel vitatkozott. Velük kőkeményen. De az elveszett emberekkel, a tőle távol lévő emberekkel soha nem vitatkozott. Oké? Okay. Úgyhogy hívd meg őket bátran. Az Isten tiszteletre, vagy ha csinálunk valamilyen alkalmat, csak bátran hívd meg őket. És nyilván ez nem azért van, hogy minél többen legyünk, hanem azért, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. Minél több ember lépjen át az elveszettségből, az örök elválasztottságból, az örök életbe. Hogy amikor majd egy nap meghalnak, akkor nem a pokolba kell mennünk, hanem a mennybe. És ezért csináljuk. Ezért csináljuk, hogy ugyanazt történjen velük, mint velünk. Mi van akkor, amikor valaki már azelőtt akar beszélgetni Jézusról, mielőtt eljönne ide? Ó, oh, milyen jó! Ez jó. Ez milyen jó. Valószínű, megijedsz. Tehát én nem tudok semmit. Mit mondjak róla? Úristen! Megmondom, hogy majd beszéljenek, gyere el velem! Vagy akkor tényleg motivált leszel arra, hogy jó, tényleg, akkor egy kicsit többet kell tudjak róla. Többet kell tudjak róla. Egyébként, tehát részletesebben tényleg van fönn az interneten, a weboldalunkon erről egy részletesebb egy szeminárium. Három, két és fél, nem tudom. De hallgassátok meg, ott még gyakorlatosabb válaszok is vannak. Ja, de ez már jó dolog, ha valaki annyira nyitott, hogy már beszélgetni akar róla. Van, aki nagyon örülök. Lehet, hogy van, aki nem örül neki, de annak örülök. Ja, és ezért fontos, hogy olvasd a Bibliádat. Ismerd meg Jézust. Légy figyelmes arra, hogy mit tesz az életedben. Hogy tudjál róla beszélni. Azon a szinten, amilyen szinten te vagy. Te mindenképpen beljebb vagy, mint az, aki kérdezi Jézusról. És aztán nyugodtan lehet azt mondani, hogy figyelj, erre nem tudom a választ. Aztán segítséget kérsz valakitől, aki esetleg tudja a választ, hogy te honnan lehet erre választ tudni, és akkor ajánlunk egy könyvet, olvasd el, és akkor majd lesz ismereted róla, és akkor tudsz beszélgetni arról a témáról azzal az emberrel. De ezek nagyon izgalmasak. Akkor 47. 49. vers, figyelj, amikor látta Jézus, hogy Nátanael közeledik feléje, azt mondta róla, nézzétek, itt jön egy igazi izraelita, akiben semmi hamisság nincsen. Tehát Nátanael még mindig szkeptikus. Nátanael csodálkozva kérdezte, honnan ismersz engem? Akit éppen megdicsért, egy igazi izraelita, akiben semmi hamisság nincsen. Honnan ismersz engem, Jézus? És öntelt válasz, Jézus ezt válaszolta, láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott. Egyébként elég hülye kérdés. Tehát a teremtmény megkérdezi a teremtőt, hogy honnan ismersz. De én teremtettelek. Jól ismerlek. De tudok mindent rólad. De igazából, tehát ami a lényeg ebben a beszélgetésben itt, hogy tehát azt mondja, honnan ismersz? Jézus ezt válaszolta, látták téged a fügefalat, mielőtt Fülöp idehívott. Vagyis, tehát nem tudom igazából az életednek a részleteit. De tudom azt, hogy például itt ebben a teremben is vannak olyanok, akiknek szüksége van Jézusra. Az első találkozásra. És szüksége van. És sőt, tudom azt, hogy van egy vágy a szívében és a szívükben, hogy befogadják Jézus, és rábízzák az életüket. De azt gondolják, hogy annyira rosszak voltak, vagy annyira tehát, hogy Jézus nem akarja őket. Tehát Jézus ugyanazt mondja nekik, mint amit Nátanaelnek, hogy tudok mindent rólad. Tehát lehet, hogy ez neked egy rossz hír. Tényleg tud mindent rólam, mert akkor biztos nem akar engem. De tud mindent rólad, tehát Nátanaelre is tud mindent. És Jézus ez, aki azt mondja, hogy én tudok mindent rólad. Tudok. Tudok mindent rólad. És még így is akarlak. Tudok mindent rólad. És még így is szeretlek. És akarlak. És be akarok lépni az életedbe. Úgyhogy mindent tudok rólad. És nem ijeszt meg. Nem ijeszt meg. Nem hőkölök vissza azért, mert tudok mindent rólad. És ez Istennek a csodálatos kegyelme. Hogy tud mindent rólam, tud mindent rólad, hogy mit csinálsz, mit művelsz, amikor esetleg senki nem látsz, és még így is akar. És 49. versekon Nátanael azt mondta, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya.
Micsoda változás történik. Micsoda változás. Egyik pillanatban szkeptikus, másik pillanatban felismeri, hogy ő Jézus is akarja. Elképesztő. Elképesztő. Tehát Názáret, ami egy ilyen gagyi tényező volt, mi jól jöhet Názáretből, és aztán azt mondja, te vagy Jézus, az élő Isten fia. Tehát fogalmam sincs, hogy hogy történhetett meg. Vagy hát van elképzelésem, elmondom, de hogy tehát ez egy ilyen megmagyarázhatatlan változás egy ember életében. Tehát, de hogy történt meg? Hát úgy, hogy Fülöp odavitte Nátánaelt. Ennyi. Tehát nem Fülöp térítette meg Nátánaelt, hanem Fülöp csak abban segített, hogy találkozzon Jézussal, és Jézus az, aki megváltoztatta őt. Jézus az, aki elmondta neki, hogy ismerlek, és úgy akarlak, ahogy vagy. És ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk. Nem mi fogjuk megtéríteni az embereket, nem mi fogunk változást hozni, senkit nem tudunk megváltoztatni, senkit. Nem a mi dolgunk. Még az sem, hogy az erkölcsösséget erőltessük másokra. Nem. Az erkölcsiség az majd jönni fog a Jézus életéből. Bennünk. Leszedjük a riasztót. Oké, tehát egyet teszünk, egyet tett Fülöp is, hogy odavitte Nátánaelt Jézushoz. És így kell csinálni. Tehát ahogyan? Hát úgy, hogy oda visszük az embereket Jézushoz. És az egyik módja ennek, amit nagyon szeretnénk, hogy hozzuk el. Hozzuk el őket. Hozzuk el őket az alkalmainkra, hozzuk el az Isten tiszteletre. Tehát nem azon kell birkóznunk emberek, hogy vitákat nyerjünk különböző témákba, amikor még nem is ismerik Jézust, és akkor mi ott azért harcoskodunk velük, de hát Isten így gondolja, meg úgy gondolja, és nem, tehát ez nem számít. Nem számít. A keresztnek azon az oldalán, ahol elveszettek vannak, nem számítanak a viták. Nem számítanak. Azt Isten átfordítja egy pillanat alatt. Isten átfordítja. Tehát figyelembe kell venni a probléma, a nem hívő emberekkel, tehát nem az, amit hisznek mondjuk a házasságról, vagy amit hisznek a pénzügyekről, a politikáról, az otthonszülésről, vagy mit tudom én. Tehát vannak ilyen furcsa témák a kereszténységben, amiért a keresztények nagyon lovagolnak akár, de semmilyen terület nincs, ami... Tehát nem ez a probléma a nem hívőkkel. Az egyetlen probléma velük, a nem hívőkkel, az, hogy nem ismerik Jézust. Ennyi. Ennyi. És ezt jól a fejünkbe kevéssük, hogy egy probléma van a nem hívő emberek, hogy nem ismerik Jézust. És anélkül ez nem fog megváltozni, hogy mi ne vinnénk oda őket Jézushoz. Nem mi fogjuk a szívüket megváltozni, nem mi fogjuk meggyőzködni őket, nem mi fogjuk megtéríteni őket. Ezt majd Jézus megteszi. Nekünk a dolgunk, hogy oda vigyük. Oké, és a negyedik kérdés, hogy mi más, ez már, itt már landolunk. Sokszor gondolkodtam rajta, hogy mi történhetett volna akkor, hogyha nem ismerem meg Jézust. Mi lett volna az életemben, hogyha azt folytatom, amiben benne voltam 20 évesen. Nem sok. És nem jó. Mert abszolút rossz úton jártam. Rossz ösvényt választottam. Ja, és megtörténhetett volna, hogy Jézus nem talál meg engem. Megtörténhetett volna. Simán megtörténhetett volna. De mégis, tehát az az út, amit ott bejártam abban az egy-két évben, amikor Jézus megtalált, az kemény volt. Az kemény volt, hogyha most őszintén az ember a szívében néz. Beszéltem már többet róla nektek, most nem akarom a sztorit újból elmondani, de hogy tudod, 14 éves koromban találkoztam keresztény táborban keresztényekkel, fogalmam sem volt, hogy keresztény tábor. Nem azért jelentkeztem, én kosarazni akartam, mert valami volt NBA játékos jött, és ő tartott az edzéseket, és nagyon érdekelt. Elmentem, és kiderült, hogy ő is hívő, meg az egész bagázs, aki vele van hívő. és minden este beszélt, bizonyságokat mondtak, és ott Jézus határ, találkoztam Jézussal rajtuk keresztül. De nem én kerestem, meg nem én akartam. De Jézus már kopogtatott az ajtón. És sok ilyen epizódja volt az életemnek, hogy nem én kerestem, hanem ő kopogtatott, és ő keresett engem. És küldött embereket az életembe, akik segítettek abban, hogy találkozzak Jézussal. És aztán eljött a pillanat, amikor átadtam az életemet neki. De mi lett volna, hogyha nem? És itt van az 50. vers, azt mondja, Jézus így felelt Nátánaelnek, ugye, mert hogy azt mondja, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya, és Jézus azt mondja, azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefalat? Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd. Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd. És ja. Itt egy utalást hoz egyébként, ha itt elolvasod ezt a részt. Jézus utal 1 Mózes 28-ra, ahol várj, olvasod csak el. Nem azt a részt, hanem a... Azt mondja, hogy János, ezt már nem írtam ki magamnak, tehát János 1. Ez nagyon érdekes, azért akarom, hogy lássátok. Tehát azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt? Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd, és így folytatta. Igazán mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt mennyet és Isten angyalait, amint fel és leszállnak az ember fiára. Meglátjátok a megnyílt mennyet és Isten angyalait, amint fel és leszállnak az ember fiára. Egy ajtót fogtok látni, ahol az angyalok fel és leszállnak. Fel és le. És ez egy utalás 1 Mózes 28-ra, ahol Jákob egyszer megpihent. Ismerős ez a kifejezés, hogy Jákob lajtórjája? Jákobnak a létrája. Álma volt, nagyon fáradt volt, meg nem is volt jó paszban, de lefeküdt. Egy kő volt a párnácskája. És azt álmodta, hogy azon a ponton, ahol ő van, ott van egy létre, és ott föl, le angyalok mászkálnak. És amikor felébredt, akkor egy nagy felismerésre jutott, hogy ez, itt Isten van. És ezért nevezte el Bételnek. Istenek a háza, ez a hely. Mert Isten itt lakik, Isten itt volt. Én nem tudtam, és ez a konklúziója neki, hogy tehát nem tudtam, de Isten itt volt. Miközben én itt pánikoltam, és rájöttem, hogy közben ebben az egészben Isten ott volt. És ez az utalás, ez azért fontos Jézus részéről itt Nátánaelnek, és ez itt az összefüggés számunkra, hogy igazából, tehát azt mondja Jézus, hogy figyelj, én vagyok a létre. Én vagyok ez a létre, és látni fogod, amint ezrek és tízezrek fognak menni a mennyben, ezen a létrán keresztül. Tehát látni fogod, valami többet fog. Az változtatta meg az életedet, most a gondolkodásodat, hogy én azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt? Hát ez kis miska ahhoz képest, amit még majd látni fogsz. Amit még majd látni fogsz. És ez volt Jézusnak az üzenete, hogy, tehát, hogy itt sokkal többet fogsz látni. És sokkal többet fogsz látni, amit én munkálkodni fogok az életedben is. És elképesztő lesz, amit látni fogsz. És ez az én tapasztalatom is az elmúlt 17 évenben. Hogy elképesztő dolgokat láttam Istennel. Elképesztő ajándékokat kaptam Istentől. Ja, tehát feleségemre gondolok, családomra, gyülekezetemre. Mind Krisztus ajándéka. Mind. És ez csak a legszűkebb kis ajándékkosár, amit kaptam. Mindemellett mennyi minden van. Tehát emberek, akik megismerték Jézust, akár az életemen keresztül, ők is mind ajándékok. Vagy Jézus szolgált rajtam keresztül mások felé, ez is ajándékok. És azt mondja, hogy ez ilyen pici dolog miatt te megtértél már? Hát mi mindent fogsz te még látni? Mi mindent fogsz te még látni? És ott vannak a rokonaid, ott vannak a barátaid, ott vannak a családtagjaid, szűk körben, szüleid, gyerekeid, munkatársaid, ott vannak, és
Mit tartogat számukra Isten? Hatalmas dolgokat. És te leszel a csatorna. Isten azt akar, hogy te legyél a csatorna. Te legyél az, aki összehozod a randit. Oké? És ez az utolsó dolog, ez nincs benne, nincsen 52. vers, meg 53. De csak úgy játszottam a gondolattal, hogy lehet, hogy egy este Nátánál ott volt Fülöppel, egy tábortűz alkalmával, már valószínűleg túl vannak a 3 éven Jézussal, tehát azt mondta Nátán, jó, akkor követlek. Nátánál látta, tényleg nagy dolgokat látott, hogy Jézus ígérte, nagyobb dolgokat fogsz látni ezeknél. Igen, Nátánál valószínűleg látta az 5000 ember megvendégelését, látta, hogy Lázárt feltámasztja, látta azt, hogy pünköskor 3000 ember megtér, látja azt, hogy Jézus gyógyított, hogy Jézus démon tűzött, tötörötött. Tehát hatalmas dolgokat látott. Hatalmas dolgokat. Látta Jézus feltámadását, és akkor egy napot ül Fülöppel egy tábortűzni, és már mindenki elment aludni, mert már nem bírták. Pedig sokáig énekelték, hogy ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem szám. Tábortűz nóta. Tűz, 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 tűz. És vég nélkül lehet hajnalig énekelni. És aztán egyszer csak ott marad Nátánál és Fülöp, és azt mondja Nátán, hé ember, kösz. Kösz. Még sosem köszöntem meg neked, hogy egyszer azt mondtad, hogy jöjj és lásd. De ez a mondatod, hogy jöjj és lásd, megváltoztatta az életem. És tényleg ez hozta a változást. Az összes többit Jézus tette. De Fülöp részéről csak ennyi volt. Túllépett a kényelmi zónáján. Elmondta, hogy mit tapasztalt meg. És azt mondta Nátánnak, hogy jöjj és lásd. Úgyhogy köszönöm, Fülöp, hogy túlléptél a kényelmi zónában. Mert tudod, én kinek köszönhetném meg? Te kinek köszönhetnéd meg? Biztos, hogy van valaki, akinek megköszönhetnéd. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, mennyi atyánk, azt, hogy elküldted a fiadat Jézust. Te csodálatos Isten vagy. Egy kegyelmes, egy könyörületes, egy irgalmas Isten, akit nem riaszt vissza az, hogy töviről hegyre ismersz bennünket. És nem undorodsz tőlünk, nem akarsz távol maradni tőlünk, hanem te igenis közel jöttél hozzánk, és közel vagy, és közel akarsz lenni. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Istenünk. Hogyha úgy vagy itt ma, hogy még nem tudod, hogy mikor adtad oda az életed Jézusnak, vagy nagyon jól tudod, hogy még nem adtad oda az életed Jézusnak, akkor itt van az alkalom. Jézus részéről nyitott az ajtó. Egy kérdés, vagy te akarod-e, és kinyitod-e az ajtót neki. Mert ő nem fogod a berontani, nem fogja rád rúgni az ajtót, ő megvárja, hogy te nyisd ki. És hogyha úgy vagy itt, hogy ki akarod nyitni a szívedben az ajtót neki, akkor ezt fejezd ki néhány gondolattal, amiben tudok neked segíteni. Mondd azt neki, hogy Jézus, akarlak. Jézus, akarom ezt az életet. Jézus, akarom az elmédet, akarom a Szent Szellemet. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, megváltója, királya. Mert egy elveszett ember vagyok, aki sosem kerestelek téged, de te úgy érzem most, hogy te megtaláltál engem. És hogyha ezt megtetted, hogyha ez van a szívedben, és ezt mondod, és mondtad Jézusnak most, akkor arra kérlek, hogy mondd el valakinek majd, akit ismersz, akiben megbízol, mondd el, hogy most odaadtam az életem Jézusnak. Mert ez azt jelenti, hogy akkor találkoztál vele, és elindult egy új élet benned, Jézusnak az élete benned. Úgyhogy Uram, imádkozom. Imádkozom azokért, akik ezt megtették ma, hogy te vagy az, aki erőt fogsz adni, te vagy az, aki iránymutatást fogsz adni nekik, te vagy az, aki felkarolod őket, adj nekik barátokat, adj nekik tanítókat, adj nekik gyülekezetet. És csak köszönjük tényleg azt a csodálatos munkát, amit végzel bennünk. Szeretünk téged, Jézus. Amen. Amen. Na, úgyhogy ha ezt elmondtad, akkor bátran mondd el valakinek, akit ismersz. Ja, bátran mondd el. És most nincs dalunk a végén, úgyhogy a felajánlási kosarat megint kirakjuk ide a székre, jó? És hogyha ha akartok beletenni, vagy, tehát ugyanazt csinálják, mint a múltkor, hogy majd ide jössz szépen, és akkor beleteszed azt, amit akartál beletenni a kosárba. És menjünk most Isten hírével. Bátran mondjuk azt mindenkinek, hogy jöjj és lásd. Nem tudom, hogy mit gondolsz rólam, vagy Jézusról, de tudod mit? Nem is akarlak győzködni. Jöjj és lásd. Gyere és nézd meg, hogy mi van. Úgyhogy tegyük bátran ezt, jó? Tegyük bátran. És most jön majd a szendvics, beszélgessünk, mondjuk el a bizonyságainkat, lehet, hogy nem mered elmondani egy gyülekezet előtt, de ne tartsd magadba, mondd el akkor egy személyes beszélgetésben, hogy mit élsz át Jézussal. Ha bajban vagy, akkor azt is mondd el a másiknak, imádkozzatok egymásért. Ja. Úgyhogy ide ki is rakjuk. Hozod?